Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Albert Mária, a műsor szerkesztője, szeretettel üdvözli Önöket, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a stúdióban először a vendégünket, Forgó Erika, román nyelv és irodalom szakos tanárt, a Bolyai Farkas elméleti liceum tanárát, Isten hozott a Rádió Didaktába.
Köszönöm szépen, én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
És ugyanígy nagyon örülök, hogy itt van velünk Ila Ildikó, kedves szerkesztőtársam ma. Ez tulajdonképpen egy félig meddig staféta átadás. Hamarosan ő fogja átvenni a Rádiódidaktát. Isten hozott, Ildikó.
Szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott, igen, és magam is igyekeztem, és rettenetesen izgulok. Hát egyelőre csak itt a háttérben húzódom meg, és nagyon figyellek, hogy hogy zajlik a mai műsor. Remélem, hogy a továbbiakban aztán majd én is fel tudok zárkózni.
Azon kívül azért is örülünk a jelenlétednek, Ildikó, mert ugye neked is kezdődött az iskola.
Ez így van.
Kisebb gyerekekkel. Iskola kezdés van ma, és hát kívánunk minden iskola kezdőnek, tanárnak, diáknak, szülőnek minden szépet és jót. És ezt a nagyon izgalmas témát hoztuk ma, a román nyelv tanulását, ami egyeseknek öröm, másoknak nagy-nagy kínlódás. És ebben segítenek azok a tankönyvek, 12-eseknek szóló tankönyvek, amelyekről ma beszélgetni fogunk. Ez lesz a mi mai témánk. A műszaki segítséget Nemes Attila kollégánk szolgáltatja, a zenéket pedig Kacsó Tibor válogatta a műsorhoz, ifjabb Kacsó Tibor, és mondom az SMS számunkat is, hogyha ehhez az izgalmas témához valaki hozzászólna, akkor a 0742741165-ös számra küldhet nekünk SMS-t. És várjuk is a hallgatói hozzászólásokat. És akkor vágjunk is bele a sűrűjébe, azt mondtuk ugyanúgy, román tankönyvről, bár én többes számot használtam, de tulajdonképpen egy nagyon komplex rendszerről fogunk beszélgetni, egy valóságos hálózatról, ami beilleszkedik abba a szemléletbe, amit nagyon hosszú, fáradtságos, dicséretes munkával sikerült végül is elfogadtatni, hogy a román nyelvet és irodalmat a magyar anyanyelvű gyerekeknek idegen nyelvként kell tanulni. És először csak annyit mondanék előzetesként, hogy mi ma kiemelten arról a két 12-eseknek szóló tankönyvről fogunk beszélni, amely az elméleti liceumoknak és a szakliceumoknak szól, és ami e szerint a szemlélet szerint íródott. De átadom a szót Forgó Erikának, hogy egy kicsit beszéljen nekünk arról, hogy hogy is működött ez a szemléletváltás?
Hát ez a szemléletváltás, amint említetted, már nagyon rég elkezdődött. Mindenképp a nagy tanügyi reform akkor kezdődött, amikor a mostani 12-es generáció az első előkészítős generáció volt, és új tantervek szerint tanult. Akkor vezették be a kompetencia alapú tanterveket. Ez a mi tantárgyunk román nyelv és irodalom szempontjából 2017-ben ért oda, hogy az 5-eseknek megjelenjen az új szemlélet életű román tanterv. Itt egy picit pontosítanék, mert nem idegen nyelvként tanulják, hanem nem anyanyelvként, ami tudjuk, hogy szinte ugyanaz, de mégis nem anyanyelvként tanulják a gyerekek, igen. És idegen nyelvi módszereket használunk.
Ezért is kellett vigyázni, ez egy nagyon hosszú
folyamat volt,
és igen, bocsánat, megkövetek mindenkit, mert nem szeretnék akadályokat állítani.
Környezeti nyelv.
Még mindig nem annyira gördülékeny talán ez a szem életváltás.
Persze, tehát sokféle érthető oka is van, de a lényeg az, hogy megtörtént ez a szemléletváltás, és amint említettem, 2017-től az 5-es diákjaink is differenciált tanterv szerint tanulják a román nyelv és irodalmat. Tehát úgy néz ki, hogy megjelent a két tanterv van, az egyik a román nyelv és irodalom simán, a román anyanyelvűeknek, a másik pedig a magyar tagozaton és magyar tannyelvű iskolákban tanít, tanuló diákok számára íródott. Én személy szerint ennek a tantervnek a kidolgozásában részt vettem 5. osztálytól egész 12-ig. Egy másik Maros megyei kolléganővel, a pedagógiai liceumból, Iliescu Gabriela kolléganővel, illetve Szőcs Imre kollégával is az elején. A mi iskolánkból a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára vagyok, illetve ez a tanterv, mint említettem, elért arra a szintre, hogy a mostani 12-eseinknek is alkalmazzuk, emiatt egyértelműen szükségessé vált az is, hogy tankönyveket is írjunk a tanterv mellé. Mivel ez a generáció tulajdonképpen úgy indult, hogy általában nem volt tankönyvük, vagy nagyon későn kapták meg a tankönyvüket, nagyon igyekeztünk úgy dolgozni a tavalyi tanév során, mert ez természetesen iskolai munka mellett történik, hogy most szeptemberre meglegyen végre a tankönyvük, és legalább záró évben saját tankönyvvel indulhassanak. És amint említetted, rengeteg módszertani tartalombeli újítást hoz ez a tankönyv. Tulajdonképpen két tankönyv íródott, egy az elméleti liceumok számára, a másik pedig a szakliceumok számára, és ez a tankönyv csomag kiegészül, egy egész tankönyv csomagról beszélhetünk, mert van egy digitális könyv, tankönyv változata, de kiegészül egy tanári portfólióval, illetve egy diákoknak szóló portfólióval is. Tanári portfólióban megtalálható a teljes digitális tartalom mellett megtalálhatóak a munkatervek, a tanegység szerinti beosztások, de egész óraterveket is megírtunk, lecketerveket, mert mindenképp próbáltuk segíteni a kollégák munkáját, hogy ezt az új átállást valahogy gördülékenyebben tudjuk megvalósítani, illetve tudják megvalósítani, de ugyanígy a tanári portfólióban megtalálhatóak a feladatok megoldó kulcsa is minden szinten. A diákportfólióban pedig rengeteg, mikor azt mondom, hogy rengeteg, 40-50-60, nem számoltam meg pont műsor előtt, de nagyon sok, több 10 feladatlap van, amely segítségével magukra is gyakorolhatnak.
Mert a tét az érettségi.
Így van.
És ezt ne felejtsük el, itt most egyelőre, és majd fogunk arról is beszélni, hogy belülről mi motiválta ennek a tankönyvnek a formáját, de egy csomó külső követelményről beszélünk, egyrészt arról, hogy kell tudni románul, ez az első legfontosabb követelmény. És eddig, és ezt így a műsor előtt beszélgetve valahogy így rá is döbbentem arra, hogy eddig az volt az elvárás, hogy már iskola kezdéskor, sőt, óvoda kezdéskor illene tudni a gyerekeknek románul. Ez az elvárás, miközben miért? Hát, hogyha ő egy védett olyan családi környezetben van, vagy esetleg egy olyan településen, ahol nem életszerű az, hogy ő nap mint nap románul beszéljen, akkor ez egy nagyon meredek elvárás, vagy követelmény, és ez is ott áll a szemléletváltás mögött, hogy azoknak is segíteni kell fölzárkozni, és eljutni az érettségig, és megfelelő kompetenciákat kialakítani, ha már az alapelvnél vagyunk, a kompetencia alapú tanterv írásnál, akiknek semmilyen előkészültségük nincs.
Illetve külső eszközük
nincs. Így van.
Így is van. Épp ezért az új tanterv a fokozatosság elvét követi. Tehát a nyelvi szintek szerint tanítjuk most a nyelvet. Például 9-ben például liceumban B1, B1-es plusz szintre kell eljutni a
diáknak.
Ezek
az Európai Uniós.
Európai Uniós nyelvi szintek. Ez az Európai Uniós nyelvi szint megvan a román nyelv és irodalomra is, mármint román nyelvre, elnézést, irodalomra, nem csak a román nyelvre. 10-ben a B2, B2 plusz szintre kell eljutni a diákoknak, azért, hogy 11-re kerüljünk egy C1-es szintre, és itt most már azonnal érthető, hogy miért csak 11-ben kezdjük az irodalmi szövegekkel való foglalkozást. Amúgy érte támadás, ezt így elmondom most a tantervet, hogy hát miért, hol az irodalom, miért nem tanítunk 9-10-ben nagyon sok irodalmat. Hát pont ezért nem tanítunk 9-10-ben évtizedikben nagyon sok irodalmat, mivel először is a diáknak el kell jutni egy olyan nyelvi szintre, amikor megérti ezeket az irodalmi szövegeket. Az irodalmi szövegek, tudjuk, hogy C1 plusz C2, sőt C2 pluszos nyelvi szinteket is hoznak, amikor tájnyelvi szavakat meg különböző szakterületekről származó tematikát dolgoznak fel irodalmi szöveg szintjén, és ehhez a nyelvet fel kell építeni. Tehát nem lehet mély vízbe behajítani az embert, és például angolt sem, és egyből elvárni, hogy értse a szöveget, angolt sem Shakespeare olvasatával kezdik tanítani.
Hát a kezdőcsoportban semmiképp. De ugyanakkor én belenéztem egy kicsit, tegyük hozzá azt, hogy ez a könyv, ezek a könyvek a CD Press kiadónál jelentek meg, és megtalálható mindkét könyv és a hozzátartozó digitális interaktív applikáció, az e-book, a diák és tanár portfólió azon a felületen, amit a minisztérium jóvá hagyott. És hogy ezeknek a tankönyveknek az egész használatához valamilyen módon fel is kell készíteni a tanárokat, tehát kell hozzá egy háttér, és ez egy folyamat. Tehát így most van. Kész van, szeptember 2-a és 13-a között választhatják ki a tanárok, iskolák, akár szülői közösségek, mert az is megtörténhet, hogy megbeszéli az iskola, jó esetben jó lenne, de nem tudom, hogy történik-e ilyen.
Ritkábban történik ilyen, mert a szaktanár kell válaszol mindenképp iskola szintjén.
Igen, és hogy tulajdonképpen van konkurencia is, meg választék is, létezik egy másik tankönyv.
Így van, két tankönyvet hagyott jóvá a minisztérium. Azt kiemelném, hogy ez a tankönyv, vagy ez a két tankönyv a minisztérium által jóvá hagyott tankönyv, és ha abban az esetben, ha az iskolák ezt választják, a diákok ingyen kapják meg ezt a tankönyvet. Ez is nagyon fontos, és minden diákhoz eljuthat a tankönyv. Ugyanígy történt a 11-es tankönyvvel. A 11-es tankönyvet a két szerzőtársam, a mostani két szerzőtársam írta. Én abban nem tudtam részt venni személyes okok miatt, de meg is említeném őket. Tehát a 12-es tankönyvet hárman írtunk. Kájtár Roxana kolléganővel és Cserei Gyöngyvér kolléganővel írtuk ezt a tankönyvet, de természetes folytatásként született meg a 11-es tankönyv után. Ugyanazokat a módszereket, ugyanazt a stílust hozza, ugyanolyan típusú szövegeket, mint az előző tankönyv.
Hamarosan fogunk beszélni ezekről a módszerekről, mert még mindig kívül vagyunk, még mindig csak ott vagyunk, hogy mit vár el a milyen eredményt vár el tulajdonképpen a társadalom egy ilyen tankönyvtől. Persze, hogy ez, vagy nem csak a társadalom, hanem a szülők és a gyerekek, ők elvárnak egy sikeres érettségi vizsgát. Először csak talán annyit, hogy ne bukjon meg a gyerek az érettségi vizsgán, mert sajnos nagyon sok olyan esetet látunk, hogy székelyföldi iskolákban ragyogóan teljesítenek mindenféle tárgyból, az idegen nyelvekből is a diákok, és az egy olyan mumus, igen, ahol elbuknak, az a román. És talán ide azért menjünk egy kicsit vissza, honnan táplálkozik ez a nagy-nagy félelem?
De először is onnan, hogy én úgy gondolom, személyes véleményem, hogy a régi hagyomány szerint ötödikben nagyon nehéz volt a váltás. Amikor a régi tanterv szerint tanultak a diákjaink, ötödiktől ugyanazt az anyanyelvi szintű megközelítést alkalmazták magyar anyanyelvű gyerekek esetében is, mint román anyanyelvű gyerekek esetében, és egyszerűen képtelen volt követni az a gyerek, akinek a nyelvi szintje például egy A1-es kezdő szintű volt, a C1-es szöveggel nem volt mit kezdenie, és ott történt egy szakadék. És tulajdonképpen ez a szakadék egyre mélyült, ahogy 12-ig ért, és ezért kellett mindent teljes új alapokra helyezni, és úgy bevezetni a nyelvtanulást, hogy egy körkörös szemléletű, még beszélgettünk együtt erről ebben a műsorban pár évvel ezelőtt, egy körkörös szemléletű, fokozatosan építkező tantervet írtunk meg, mindig picit bővítjük azt a tematikát, amiről beszélünk a gyerekkel, ötödikben, hatodikban még egy picit bővebben, hetedikben még bővebben, nyolcadikban még bővebben, ugyanúgy elmélyítjük a nyelvtani ismereteket is, hogy majd 11-12-ben feljusson arra a szintre, hogy autentikus román szövegeket tudjon olvasni. Itt ketté választanám a szövegtípusokat, mert az új tantervnek a célja és követelménye az, hogy nem irodalmi szöveget is jól értsen az érettségiző diákunk, tehát legyen egy értő, aktív olvasó, aki miután az iskolát elvégzi és kikerül a társadalomba, témakörben vagy az élet legnagyobb témaköreiben hozzá tud szólni románul is az őt körülvevő világhoz, erről véleményt tud formálni, és ezt egy megfelelő nyelvi szinten, megfelelő nyelvi apparátussal el tudja mondani.
Például, ha levelet kap a banktól, például, vagy a polgármesteri hivataltól, akkor azt megérti és válaszol.
Így van, vagy egy panaszlevelet nyújt be abban az esetben, ha valamilyen eszköze nem működik. Ezeket alapozzuk 9 és 10-ben, az ilyen típusú szövegprodukciót, illetve a nagyon sok tematikával, az érdekes tematikával, a diákok bevallása szerint és diákjaim bevallása szerint érdekes tematikákkal, ezt a világra való rálátást és a külvilágban való biztonságos mozgást, komfortérzetet román nyelven is, ezt próbáljuk alapozni 9-10-ben, vagy ezt kell alapozzuk 9-10-ben, ahhoz, hogyha eljutnak egy B2-es szintre, természetesen nyelvtani alapozás is van, de teljes másképp történik a nyelvtan oktatása, mint a régi leíró módszerekkel, tehát leíró nyelvtan nincs, minden tulajdonképpen a beszédaktusoknak a lerendelve tanítunk. Ez azt jelenti nagyon röviden és banálisan, hogyha neki például egy panaszlevelet kell megírni, vagy valamit szeretne kérni, akkor nyilván azokat az igen módokat tanítjuk, ami arra szükséges, és azokra a hibaforrásokra világítunk rá, amelyek ott felmerülhetnek. Tehát nem tanulnak már úgy, hogy főnév és mindent a főnévről.
Annak idején én még az érettségin is nyelvtani kérdéseket, irodalomelméleti kérdéseket, igen, meg egyéb ilyesmit kaptam. Hamarosan beiktatnánk egy kis zenei szünetet, és szeretném, hogyha valamilyen iskolakezdő, megnyugtató dolgot tudnánk mondani azoknak a kisgyerekeknek, akik a románumussal mentek ma iskolába, vagy jöttek haza. Igen.
Például nekem, aki itt rettegek, hogy mi lesz már, amikor megkezdődik a 6. és a 8. osztály.
Én azt tudom mondani számukra, tanári szemmel, hogy ilyen nincs, hogy románumus. A román is egy pont olyan tantárgy, mint az összes többi tantárgy, és ők nagyon ügyes gyerekek, és ugyanúgy szépen óráról órára tanulva nagyon érdekes témákat fognak feldolgozni, és megbirkoznak vele egész biztos. Ugyanúgy, mint az angollal, vagy a némettel.
Vagy a, mit tudom én.
Vagy a fizikával,
a
ami szintén.
A világföldrajzzal, amiből semmi, de semmit nem tudnak, de milyen kémiával. Jó, mert legalább most meg fogják tanulni, vagy a két ismeretlenes egyenletek kell, amit szintén nem tudnak, és ne legyen többet az az elvárás, itt történt meg talán egy szemléletváltás, hogy a gyerek úgy kell oda menjen, hogy ezeket mind tudja. Milyen jó, hogy nem tudja, legalább meg fogja tanulni.
Azért a kérdője még nem tűnt el a fejem fölül.
De... Sőt, azt is szoktam mondani a diákoknak, hogy például tavaly 6-osaim voltak kicsik közül, most pedig 7-eseim lesznek, hogy képzeljék el, milyen vagány az a dolog, hogy ő 12-13 évesen elolvas egy könyvet magyarul például, és arról tud beszélni románul, vagy bármilyen környezetben ő azt meg tudja osztani a gondolatait. Tehát ők ettől egy nagyon vagány gyerekek lesznek, hogy magyarul, románul, angolul mert tudnak 12-13 évesen a világ dolgairól beszélni, illetve megérteni dolgokat. Tehát ilyen szempontból is és ilyen szemszögből is meg lehet közelíteni ezt a problémát.
Pozitívan. És hát azt ígértük, hogy egy kicsit arról fogunk beszélni, hogy belülről hogy építkezik ez a könyv, illetve hogy közelíti meg a tanulási folyamatokat, milyen stratégiákkal, úgyhogy át is adom a szót, és itt hallgat bennünket Ila Ildikó, aki hamarosan átveszi a rádiódidaktát, és még gyorsan mondom az SMS számunkat is, 0742-74-165, SMS-ben hozzászólhatnak és kérdezhetnek. Hogy lesz sikeres a román nyelvtanulás?
Reméljük úgy, hogy az új módszertani követelményeknek megfelelően oktatják, vagy oktatjuk ezt a nyelvet, illetve a diákok is teljes nyitottsággal állnak hozzá. Mint említettem, a műsor első felében tulajdonképpen nyelvi szintekre építkezünk, és 11-12-ben elérünk tulajdonképpen a diákok zömével, mert természetesen mindig van egy kis lemorzsolódás, meg eleve 9-ben nagyon különböző nyelvi szintekkel érkeznek liceumba is a diákjaink, de igyekszünk őket felhozni tulajdonképpen egy B2-es szintre, és akkor eljutunk 11-be, amikor megjelenik az irodalmi szöveggel való munka. Szándékosan fogalmaztam így, hogy irodalmi szöveggel való munka, és nem irodalom tanítás, mert merőben más szemléletet tükröz ez az új tanterv, mint ami a régi hozott. Itt kiemelném azt, hogy nem irodalom elméleti és irodalom történeti megközelítésről van szó, hanem három nagy témaköré csoportosul a teljes tankönyv csomag, illetve a teljes tanterv és ennek következtében a tankönyv. Az első nagy téma az a tradíciósi modernitáté, vagyis a modernség és hagyomány témaköre. A második az experiencia fundamentale alle existenze, vagyis létünk meghatározó élményei.
Ez amúgy is foglalkoztatja ez a
tínédzsereket. És főleg most 18-19 évesen, 12-ben, és a harmadik pedig egy ilyen érdekes címe van, hogy subjekt și alteritate, vagyis az én és a másság viszonya. A saját viszonyom a külvilággal, saját viszonyom önmagammal, önmagam másság másság típusú megjelenései, a külvilág másság megjelenései, hogyan fogadom el a társaimat, el tudom-e fogadni, hogyan érzem magam modernkor, modern embereként, vagy akár posztmodern embereként, hogyan viszonyulok bizonyos lét, alapvető létkérdésekhez, és ezeket járjuk körbe, de, mint mondtam, irodalmi szövegek segítségével. Mindhárom téma keretén belül kötelezően a tanterv előír három szöveget, egy nem irodalmi szöveget, és két irodalmi szöveget, amelyek kanonikus szerzőktől, elismert szerzőktől származnak, szövegeket vagy szövegrészleteket, illetve a tanár behozhat még egy nem kanonikus listából szereplő szöveget. Tehát a mi tantervünk mindig behoz egy kortárs írót, vagy kortárs szerző.
Említhetnénk nevet? Csak azért kérdezem, mert nagyon gyakran elhangzik, nekem felteszik azt a kérdést, hogy de mit adjak a gyermek kezébe, hogy olvasson?
Például 12-ben a tankönyvünk Octavian Paller szöveget hoz, vagy például Anna Blandiana verseit hozzuk. De ugyanígy nagyon sok interjú van a Dilemma Véke nevű folyóiratból. Tehát ezeket szoktam ajánlani én is a saját diákjaimnak, akik még a régi érettségi rendszer szerint vizsgáztak, hogy ezekből olvasgassanak, mert kortárs témákat dolgoznak fel. Nagyon sok érdekes cikk van, amivel fejlődhetnek, nem csak nyelvi szempontból, hanem személyiségfejlődési és nevelési szempontból is. Tehát bevezetjük a témát egy nem irodalmi szöveggel. Persze nem tudom most a szakmódszertamban mennyire mászak bele, vagy nem, vagy mennyire van időnk, vagy nem, hogy minden egyes tanegységnek úgy közelítjük meg, hogy az a illető óra vagy hallásértés utáni hallgatási óra, vagy pedig írott szöveg megértési órája.
Alapvetően azt hiszem, hogy a laikus hallgató is megérti azt, hogy a nyelvi kompetencia az sok mindenből tevődik össze. Így az van. Egyik ez a hallásértés, hogy meg is hallom, meg is értem a különbségeket, aztán a beszéd készség, négy az olvasás, írás.
Írott szövegértése, hallott szövegértése, beszédprodukció, illetve írott szövegprodukciója, igen. Illetve még van egy mediálási kompetenciánk is, ami nagyon érdekes 9-10-ben, illetve most is multikulturalitásra fókuszáló kompetencia van, az 5. kompetencia, amelyet fejlesztünk. És ami nagyon fontos az előző tantervhez képest, hogy minden egyes tematikán belül van hallott szöveg is, meghallgatható szöveg, ami például egy interjú részlet lehet, és ezt is a digitális tankönyv felületéről elérheti a tanár.
Ezek valós szövegek, vagy a tankönyv céljára készített szövegek?
Van, is. Valós szövegek is vannak, tehát tulajdonképpen a legtöbb interjú, Amely volt olyan, hogy írásban megjelent interjú, de most megjelenik például egy rádióinterjú vagy egy hallgatott szöveg formájában is. Ezeket a tanár csak egyszerűen elindítja órán, és hozzá kapcsolódó kérdések segítségével körbejárja a témát. Tehát megvan a bevezetés a tematikába egy nem irodalmi szöveg kapcsán, utána pedig például a hagyományos modernség kapcsán hozunk a tankönyvünkhoz két klasszikus szöveget, a Jont és az Enigma Ottilie, de teljes más megközelítésből. Mivel, mint az eredeti, tehát nem az érdekel, hogy csak feltétlenül azt tudja, hogy mi az objektív regény, vagy a balzáki regény műfaji sajátossága, hanem van ez az úgynevezett poszt fázisa a tanulásnak, amikor elolvassuk a szöveget, és az utó értelmezése történik meg, és amikor a megértett tényeket az olvasó tulajdonképpen beépíti a saját világnézetébe, és ezekkel kezd tovább valamit. Mert végül is mi az irodalom lényege? Valamilyen mintát hozzon számunkra, megélt vagy elképzelt élethelyzetekből, amelyek segítenek minket más élethelyzetek megoldására.
Saját életünkre is rávetül. Most én így hirtelen azt gondolom, hogy egy 2024-ben élő 17-18 évesnek a Jon is nagyon távoli, és az Enigma Ottilie is nagyon távoli.
Volt, de a Jonból például ez a tankönyv, ha beleolvasunk, azt látjuk, hogy tulajdonképpen azt emeli ki, hogy milyen volt a női szerep.
Értem.
Tehát egy egész más szemléletet hozunk. Milyen volt a női szerep például a paraszti kultúrában, századelei paraszti kultúrában? Nem irodalmi szöveggel, pont azt vezetjük be, hogy női szerepek régen és ma például. Milyen változatok történtek az Enigma Ottilieiből? Szintén ugyanaz. Milyen lehetőségei voltak egy nőnek akkor, és milyen lehetőségei vannak most? Mennyire volt meghatározó például a pénz tematikája akkor, és mennyire meghatározó most? Tehát egész új megközelítés, felfrissített tartalmak, régi tartalmak felfrissített megközelítésben, így tudnám megfogalmazni, vagy a második nagy tematikában a létünk alapvető meghatározó élményeiben. Ugyanígy egy nem irodalmi szöveg, egy interjú tulajdonképpen Stefan Augustin Dojnással, aki a művészet értelméről beszél.
Igen.
Utána pedig az Ultima Notte de Dragostént, olyan Notte de Razboi Camille Petrescu-i regényt hozza a tankönyv, de olyan megközelítésből, hogy melyek a létünk meghatározó tapasztalatai, például a kudarc, mit kezdünk a kudarccal, a főhős élettörténete szempontjából, a háború és a szerelem, mindkét típusú kudarccal. Utána jön egy Tudor Ergészi vers, ami az alkotásra fektet nagy hangsúlyt, létünk másik nagy élménye tulajdonképpen az alkotás, de elmegyünk Anna Blandiánáig, egész ahol például a szerelmet emeli ki a tankönyvünk, a szerelem megélése milyen formákat hozhat, és ez hogyan tud beépülni tulajdonképpen a mai életben. És vagy hogyan tud azonosulni a mai 18-19 éves egy ilyen kudarc helyzettel? Például ilyen szövegprodukciós feladataik vannak, hogy te írj egy napló részletet, te hogyan éreznéd magad, vagy képzeld a szereplő bőrébe magad, és írj egy levelet a feleségnek a frontról például, vagy te hogyan éreznéd magad akkor, hogyha bizonyos helyzetbe kerülnél. Mert nagyon személyes élménnyé válik az irodalom, hogyha tényleg az történik, amit mi ebben a tankönyvben megírtuk, és nagyon reméljük, hogy az fog történni, és élményszerűen tudnak reflektálni a művekre, és reméljük, hogy ezáltal eltűnik az a tényleg nagy mumus, hogy ezt meg kell tanulni, be kell magolni, hanem egy gondolattal maradnak, egy ötlettel maradnak, amit észre se veszik, hogy már más nyelven tudnak közvetíteni.
Hát ez lenne az ideális, hogy észre se vegyék, hogy átmennek egy, és ugye itt ahogy így elképzeltem, hogy erről a belső dolgokról hogy beszélünk, az is nagyon fontos egyrészt, hogy tudja lelkesíteni a diákot ez a téma, vagy szöveg, vagy irodalmi szemelvény, vagy nem irodalmi szemelvény, és hogy tudja lelkesíteni a tanárt, mert elképzelek egy ilyen legrosszabb forgatókönyvet, hogy egy olyan közegbe, ahol még mindig alapvető kommunikációs problémái vannak az egész közösségnek, és nem mindennapi realitás a román nyelv, ott mennyire tudja a tanár érdekel ketté tenni a diákot, hogy tudja az érdeklődését felkelteni, hogy foglalkozzon egy első világháborús történettel például.
Igen, ne felejtjük el, hogy ezek a diákok már a liceum legutolsó évében vannak.
Reméljük, hogy érettebbek.
Igen, mert érettebbek, és nyelvi szintjük is most már eléggé előhaladott kell legyen ebben az esetben.
Kaptunk egy üzenetet közben, tartsunk egy rövidke szünetet, azt írja nekünk N. Marika, és nagyon szépen köszönjük, hogy hallgat bennünket, hogy jó estét kívánok, román nyelv tanulása élő beszéddel fejleszthető, erről akkor majd beszélünk többet. Merni kell beszélni, tévedésekből is lehet tanulni, köszönjük, rátapintott a lényegre, miután kijavítanak. A rádió nyelveckét nagyon jónak tartom, egyszerre lehet tanulni és nevetni, jó humorosnak. Köszönjük N. Marikának, hogy hallgat. Átadom a szót a vendégünknek.
Igen, így van. Élő beszéddel is fejleszthető. Hát ez történik meg tulajdonképpen. A nagyon sok feladat a nyelvi, az élő beszéddel történő feladat során. Tehát diákjaink ma nagyon sok olyan feladatot kapnak a tankönyvben is minden egyes leckénél. Tehát a négy kompetenciát ezt mindig együtt tanítjuk, ugyanúgy, ahogy a valós életben történik. Olvasnak, hallgatnak szöveget, írnak és beszélnek dolgokról. És itt kiemelném, hogy nagyon fontos az érvelési kompetencia, amit már 9-től, sőt, már a kisebb osztályokban is nagyon sokat fejlesztünk, és ezáltal, hogy ő különböző témákról kell véleményt nyilvánítson, nagyon sok esetben élő beszéddel, ezt tudja jól fejleszteni valóban mindenképp.
Azt hiszem, hogy az átállás itt biztosította a diákoknak azt, hogy elhiggyék, hogy az ő véleményük is fontos tud lenni, vagy igaz tud lenni az, amit ő gondol, mert nem tudom, én még abban szocializálódtam, hogy próbáltam kitalálni, hogy a tanár mit akar hallani.
Vagy és mit azt, akart a költő.
Vagy mit akart a költő.
Igen, és ez azt már nagyon régen tűnt, szerencsére. Ez, és valóban a diákokat arra is tanítjuk, és arra is buzdítjuk, hogy egymás véleményét is elfogadják, és tényleg minket most az új tanterv szerint az érdekel, hogy ő hogyan viszonyul tulajdonképpen szövegekhez, és számára mit mond ez a szöveg. Azt is mondhatja, hogy hát számomra sokat nem, mert én szoktam kérdezni mindig, mert ha meg tudja indokolni, természetesen, hogy ez a fontos, hogy tudja megindokolni, hogy milyen. És itt, hogyha már szóba hoztuk azt, hogy mi történik akkor, hogyha nem mond olyan nagyon sokat, vagy esetleg említetted, hogy olyan nyelvi közegben van a diák, vagy olyan érdeklődési köre van, hogy nem igazán szereti ezt a témát, vagy nem érdekelt a téma iránt. Nagyon rugalmas ez az új tanterv.
Tehát be lehet vinni más szöveget.
Be lehet vinni nyugodtan más szöveget, ez most már a tanár felkészülésén és a diákjaira való figyelésén múlik. Velem is előfordult, hogy én nagyon szépen kiválasztottam egy szöveget, előkészítettem, és az órán kiderült, hogy hát a diákoknak ez mégsem tetszik épp annyira, és akkor gyorsan kerestem más szövegforrást, amivel dolgozunk, vagy épp kicseréltem gyorsan az óra tematikáját ott per pillanat, és más órára kerestem más szöveget. Tehát ez benne van, de a tanterv nagyon rugalmas. Vannak bizonyos kötelező szerzők, amelyeket egy listából kell választanunk a kanonikus szerzők közül egy-egy témához, de nem muszáj onnan tanítani például ezt a hagyomány és modernség kapcsolatát, lehet más szerzőt is alkalmazni.
Most hirtelen az jutott eszembe annak kapcsán, hogy egy román film Cannes-ban elég jelentős díjat kapott, és hogy az a közelmúlt történelmét dolgozza fel tulajdonképpen, közelmúlt eseményeit, hogy ez is eszköz lehetne, a mai román filmből elég sok mindent lehetne tanulni, illetve, hogy vannak a kortárs román irodalomnak olyan jelentős alkotói, akik mondhatnánk világsztárok, itt csak egy Csakör Tereszkóra gondolok, vagy akár Gabriel Ádám és Teánura, ők beleférnek ebbe a rugalmas keretbe?
Természetesen. Tehát van egy ajánlott lista, a tankönyv végén Mircea Cărtărescu szöveggel dolgozunk is elég sokat. Már kisebb osztályokban is vittem, és nagyon szerették. Például van egy témánk 9-ben a technológiák világa, hát ott van egy remek írása Cărtărescunak, a Computer Games Forever szövege, tehát azt elolvassuk, nagyon, nagyon élvezik a diákok általában, és ez a rugalmasság természetesen belefér.
Arról volt szó, hogy a tanároknak segíteni lehet, tehát tudom azt, hogy volt egy 180 órás képzés, amin részt vehettek azok, akiket érdekelt a dolog. Milyen visszajelzések jöttek, illetve hogy tudtok esetleg visszajelzést kérni, fogadni, beépíteni abba, hogy lehet ezt hasznosítani? Nagyon közeledünk a műsoridőnk végéhez, úgyhogy ezért érdekel ez engem, meg talán a hallgatóink miatt is, hogyha olyan tanár hallgat, aki szeretne rákapcsolódni erre, és többet tanulni róla, mert gyakran van jó tankönyv, van nyitott diák, vannak szülők, akik támogatnák, csak a tanár elfáradt.
Hát erről a képzésről nagyon röviden annyit mondanék el, hogy a tanügyminisztérium és a Csíkszeredai Tanítókháza volt az egyik partner, akikkel, illetve a Bábás-Bolyai Tudományegyetem közreműködésével jött létre. Nagyon komoly szakmai alapja volt, rengeteg tanár, romániai kisebbségi oktatásban dolgozó román tanár, de az óvonőktől kezdődött óvonők, tanítók és tanárok részesülhettek benne, mint mondtam, egy képzési ciklus 180 órát foglalt magában, tehát egy nagyon komoly módszertani képzés volt, pont amiatt született meg ennek az igénye, hogy a mai román tanárok, általában mindenki egyetemen románt mint anyanyelvet tanult módszertanként, és tulajdonképpen ez egy hiány, tehát nem lehet igazából elvárni, hogy mindenki tudja addig, amíg nincs kiképezve. Én képző voltam ebben a képzésben, 3 csoportom volt, úgyhogy 30-as létszámmal, de ilyen 2700 körül mozog tulajdonképpen a képzésben részesült tanárok száma.
Tehát akkor
megvan az alap, persze, és megvan az alap, ami szerint lehet ezt az új szemléletet alkalmazni. És visszajelzéseket állandóan kaptunk a képzés alatt is, illetve a gazdaintézményeknek, például a tanítókházának, a Csíkszeredai Tanítókházának is nagyon sok kérdőívaj van erre vonatkozóan. Hát mindenki nagyon hálás volt, és kiemelték ennek a képzésnek a hiánypótló voltát és hasznosságát.
Folytatódni fog? Lehet, hogy lesz még ilyen képzés? Mert hát a jövőre nézek, most mondom mindjárt elhasználjuk az időnket, hogy mi a jövő, mi a további lépés, hogy lehet ezt folytatni.
Ez a projekt, ez lezárult tulajdonképpen, de természetesen nyitott a pálya, és bármikor szakmai fórumokon, módszertani körökön tanácskozunk, Bolyai Nyári Akadémia keretén belül évek óta tartunk ilyen jellegű képzéseket, tehát bármikor van visszacsatolási lehetőség, illetve aki nem tudja, az mindig tájékozódhat.
Hát én most egy, lehet, hogy egy kicsit váratlanabb kérdést fogok föltenni, mert a rádiódidaktában mindig ez a rögeszmém, hogy mi az, amit te tanultál ebből az egész tankönyvírásból, mi az, ami neked maradt, és ami hasznos volt, ami meggazdagított ebből a folyamatból.
Hú, hát maga az alkotás folyamata, minden, ez egy fantasztikus folyamat, már a harmadik tankönyvem, amit írok, mert 9-es tankönyvet is írtam, illetve 12-ben most 2-t, hát egy fantasztikus alkotási folyamat, illetve annak a tudatosítása tanárként, módszertanúsként, szakemberként, hogy mindig egy nagyon-nagyon tág palettájú diák sereggel a szemünk előtt legyen, mert olyan szövegeket kell, olyan módszereket kell alkalmaznunk, ami tulajdonképpen különböző nyelvterületen élő diákok számára is mindig megfelelő, illetve olyan egy fantasztikus érzés, mert amikor az ember tankönyvet ír, egy picit mindig visszabújik annak a diáknak a bőrébe, szerepébe, ez a legjobb, tehát újra egy picit olyan 18-19 éves szemmel is próbáltam mindig szemlélni a folyamatot, és egy fantasztikus alkotási folyamat volt.
Hát ez fantasztikus, felfedezted a megfiatalodásnak az eszközét. Kifutunk az időből, de nagyon-nagyon szépen köszönjük Forgó Erikának, Ila Ildikónak, Nemes Attila műszaki segítséget nyújtó kollégánknak, ifjabb Kacsó Tibornak, a zenéket, önöknek, kedves hallgatók, a megtisztelő figyelmet. Én még a hónap folyamán meg fogok jelenni egy rádiódidakta műsorban, de most átadom a stafétát Ila Ildikónak. És kívánok jó rádióhallgatást mindenkinek. Köszönjük!